előzetesben a kettős gyilkosság gyanúsítottai, ha történteket az egyik áldozat zsebében egy magnó rögzítette. Az iskolaigazgató dönt, a Pest megyei iskolák zömében megtartják hétfőn a tanítást. A mentést gyakorolták a Jeges-Dunán, a gyorsaság a legfontosabb, ha valaki a vízbe esik. Közép-Magyarország hírei következnek, jó estét kívánok! Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság a csepeli kettős gyilkosság mindkét gyanúsítottját. A gondnokot a Merényi kórházban tartóztatták le, a gyanú szerint ő lőtte le az igazgatót és a tanárt. Mivel már nincs életveszélyes állapotban, a tököli rabkórházba viszik. A másik gyanúsított, az iskola gazdasági igazgató helyettese a bíróságon azt mondta, nem volt a szobában, amikor eldördültek a lövések. A biztonsági kamerák felvételei tároló szervelt, pedig a gondnok fenyegetése miatt vette ki a számítógépből, majd egy kukába dobta. Pest megyében levélben tájékoztatták az önkormányzat kezelésében lévő 40 iskolavezetőjét a tanítási szünet elrendelésének lehetőségéről. A döntést azonban rájuk bízzák, ezt közölte Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés fideszes elnöke. Az iskolák többsége a tanítás megtartása mellett foglalt állást. Vezetőik szerint nem indokolta a tanítási szünet elrendelése, most folynak ugyanis a fél év előtti vizsgák. Az örkényi Pálóci Horváth István szakközépiskola igazgatója viszont hétfőtől 3 napos szünetet rendelt el, mert az intézmény 10 különféle épületben működik, ami jelentős többletfűtési költséggel jár. Egészségtelen Budapest levegője, ezért a kocsik használatának önkéntes korlátozását kéri a főpolgármesteri hivatal. Az utóbbi napok magasabb szállópor szennyezettségéért nem csak a járművek, hanem a gáz helyett olajat használó erőművek is felelősek. Azokat azonban nem lehet leállítani, hiszen akkor nem lehetne fűteni a fővárosi lakásokban. A szennyezettség mértéke ma Budapest 3 pontján, a Gilice téren, a Nagytétényi úton és a csepeli mérőállomásnál is meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket. A járműforgalmat azonban csak akkor korlátozzák, ha a jelenlegi 75 helyett 100 mikrogram per köbméter átlagos szennyezést mérnek 2 napon keresztül. A jégről mentést gyakorolták a fővárosi tűzoltók több Pest megyei település tűzoltóival együtt Budapesten, a Duna egyik jegesöblében. A szakemberek azt mondják, a sikeres mentésnek a gyorsaságon és az összeszokott csapatmunkán múlnak. A tűzoltók 3 fajta módszert próbáltak ki, hogy éles helyzetben a leghatékonyabb módszerekkel segíthessenek a bajba jutottakon. A gyakorlat közben azonban éles riasztást is kaptak a tűzoltók búvárai, mert a Velencei tavon beszakadt egy korcsolyázó férfi alatt a jég. Végül nem volt szükség rájuk, a bajba jutott férfit egy másik korcsolyázó kihúzta.
Ő megpróbál hasont közelíteni, minél később szakadjon be.
Ez az egyik módja, hogy kimentsék a jeges vízbe esetteket. Ez pedig a másik. Ilyen mentőtutajt tesznek a jégre, és erre húzzák fel a szerencsétlenül járt áldozatot.
Erre pedig egy neoprén kettőt húzunk, ami szintén olyan 7 mm anyagvastagságú.
Mándoki László speciális merülő felszerelését mutatja. A ruha jól szigetelt, ennek segítségével több időt tud a vízben tölteni. Azt mondja, a jeges vízbe esett ember azonnal sokkot kap, ami már önmagában is végzetes lehet.
Körülbelül annyi idő áll rendelkezésre, 1/4 óra, esetleg 20 perc, hogy odaérjünk a helyszínre és partra tudjuk húzni a sérültet, ami nem azt jelenti, hogy esetleg nem szükséges utána újraélesztés.
Ezek a felvételek 2 évvel ezelőtt készültek. Akkor egy férfi és 2 gyermeke alatt szakadt be a jég egy csepeli kavicsbánya taván. A gyermekeket sikerült élve kimenteni, az apán már nem tudtak segíteni. A mostani bemutatót önkéntes tűzoltóknak, polgárőröknek tartották. Csak nem 50-an voltak a Dunaparton. A szakemberek azt mondják, a mentés egyik kulcsa a gyorsaság és a csapatmunka.
Rendkívül összehangolt munka kell azokkal a tűzoltókkal, akik a partner kötelek megkötésével segítik a munkájukat.
A tűzoltóknak 1 évben átlagosan 10 esetben kell a főváros környékén jégbeszakadás miatt menteniük.
A Ferencvárosi kampány utolsó napját is kihasználták a pártok, éjféltől azonban kampánycsend van. Vasárnap lesz a Gegesi Ferenc lemondása miatt kiírt időközi választások első fordulója. A botrányoktól hangos kampányban nem csak a választási bizottságnak volt sok dolga, 4 párt ajánló szelvényeit a rendőrség is vizsgálja.
A Ferencvárosi Választási Bizottság eddig összegyűlt iratai. A testület ma is ülésezett. Az időközi választás kiírása óta már 52 határozatot kellett hozniuk. Ez többszöröse az átlagnak.
Rettenetesen sűrű volt. Nekem nem ez az első választásom, ahol választási bizottságként tehát részt veszek a választási bizottságban. A legutolsó választáson talán 2 vagy 3 kifogás volt. Most megszámlálhatatlan.
Az időközi választáson az MSZP, a Fidesz, az SZDSZ, a Humanista Párt, a Jobbik és a Munkáspárt jelöltje indul. 3 jelöltet hamis ajánlószelvények miatt zártak ki, így az MDF, a Magyar Szociális Zöld Párt és a MIÉP nem indulhat. Az általuk leadott kopogtató cédulákon kívül már az SZDSZ ajánlószelvényeit is vizsgálja a rendőrség.
Fogadja.
A pártok az utolsó napot is kihasználták a kampányra.
Én hoztam reggel.
A Fidesz a magosszal és hagymával kampányolt. Ha nem lesz eredményes a vasárnapi szavazás, akkor január 25-én a második forduló dönt majd a Ferencvárosban.
Elkelt az egykori szocszálló. Arról, hogy ki az új tulajdonos és hogy mennyiért jutott hozzá az épülethez, az árverés lebonyolító cég nem akart nyilatkozni. A szálló a 70-es években épült, a felújítása tavaly ismét megrekedt, mert a beruházó csaknem 500 milliárdos tartozást halmozott fel, ezért a finanszírozó bank kezdeményezte az árverést. Eredetileg luxuslakásokat, wellness központot alakítottak volna ki az épületben. Újra elindult a 4-es metró fúrópajzsa, amelyet 4 hónapja állítottak le. Így elhárult annak az akadálya, hogy ne legyen kész az alagút időben a Szent Gellért téri állomásig. A legújabb számítások szerint a 4-es metró első szakasza Kelenföld és a keleti pályaudvar között 353 milliárd forintba kerül majd.
Január 6-án újraindult a 4 hónapja leállított fúrópajzs, így március közepén már a Duna alatt fúrhatják a metró alagutat. A beruházó szerint elhárult minden akadálya az alagút építésnek, vagyis a tervezett ütemben folytathatják a munkát.
Jelenleg mind a 10 állomás épül, az ütemtervnek megfelelően, nagyjából túl vagyunk a műszaki nehézségeken, körülbelül 40%-os a beruházás.
Ez azt jelenti, hogy az északi pajzs január végére eléri a Gellért teret, és április közepére már a Fővám teret is. Előbb ki kell építeni a Gellért téri állomást, és meg kell erősíteni a Műszaki Egyetem épületeit, amelynek falai az elmúlt hetekben sokat süllyedtek.
A tervek szerint január végéig ide a Gellért térig jön el az újraindított fúrópajzs. A legutóbbi leállás egyébként nem hosszabbítja meg a beruházás határidejét. A 4-es metró építése eddig csaknem 130 milliárd forintba került. A híradót Kertész Enikő tudósította.
Most hétvégi közlekedési információk következnek a Fővinformtól.
Köszöntöm a nézőket! A 4-es metró 10 épülő állomása közül 7 helyen kell felszíni közúti korlátozásra számítani. Így a Bocskai útnál és a Móricz Zsigmond körtéren, ahol a Fehérvári úton fél, illetve teljes szélességű az útlezárás. A Szent Gellért térnél, ahol a Műegyetem rakparton irányonként csak egy sáv járható. A Fővám téren, ahol a Belgál rakpart felől lehet csak áthajtani, és a Vámház körútra csak a BKV hajthat be. Itt és a Szabadsághídon már járnak a villamosok. A Kálvin térre is, a Lónyai utca és az Üllői út közötti szakaszon csak a BKV buszok közlekedhetnek, csak úgy, mint a Baross téren a keleti pályaudvar előtt. És a Tököli út felől jövők csak a Dózsa-György útig mehetnek el. Itt a Terelőút, a Stefánia út. A Rákóczi téri metroállomás építés miatt a Vásárcsarnok előtti útszakasz zárták le, és a Vásár utca folytatását egyirányosították a József körút felé. A 273E autóbusz nem közlekedik már a keleti pályaudvar és Újpalota Pólus Center között január 1-től. A bevásárló központ továbbra is elérhető a BKV 173-as és 224-es autóbusz járatával. Holnap mégsem lesz munkanap, így nem kell parkolási díjat fizetni, kivéve a Vár, a Margit-sziget és a Citadella területét. Viszont március 28-án szombaton kell majd. Mindenkinek jó utat kívánok, viszontlátásra!
Közép-Magyarország híreivel legközelebb csak hétfő reggel 6 órakor jelentkezünk. Addig is, ha észrevételük van, akkor hívhatnak bennünket a 373-48-32-es telefonszámon, vagy írhatnak is nekünk a hiradókukac.mtv.hu e-mail címre. Azonnal kezdődik a híradó Siklós Andrással. Én munkatársaimmal együtt köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra!
Este 6. éve mutatja, hogy mi van a hírek hátterében. A Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas magazinja.
Az a kérdés, vajon fejreáll-e a jó öreg televíziózás, és az analóg világ után vajon mit hoz a digitális?
Tudomány tiszta forrásból.
2009-ben a főtér sokak kérésére vasárnap délután 4 órakor kezdődik. Reméljük, hogy az új adásidőben még többen járják majd velünk az országot.
Ahol a világhírű kortárs zeneszerző Philip Glass és a rózsaszín diktátor találkozik.
A nevem Nick, de csak úgy hívom magam, a nagy diktátor. A béke, szeretet és barátsága jelszavam. Ez az én alternatív kulturális főváros megnyitóm.
130 ezres évkezdő fiesta rakéta szimfóniával Európa új kulturális fővárosa, Linz.
Háború a levegőben, háború a szárazföldön. Az izraeli hadsereg katonái és a palesztin fegyveresek harca a gázai övezet ellenőrzéséért. Mikor lesz vége a vérontásnak?
Panoráma. Vasárnap 17 óra 55 perckor az M1-en. Visszajátszás 1989. Egy műsor a 20 éves rendszerváltásról, hamarosan az MTV-n. Milyen volt akkor, emlékeznek még? Emlékezzünk együtt! Ha van egy jó története, fényképe, házi videó vagy filmfelvétele, hívjon minket! Mutassuk meg együtt az országnak, mi történt velünk! Várjuk jelentkezését! Telefon 061-373-4813. Mail 1989@mtv.hu.